Sziasztok, jó estét kívánok, itt a macska éjfél van. Kicsit akadozunk, mert akadozik a technikánk is, ahogy így elnézem. Bemondom az MSN címet, periscope radio@freemail.hu. Erre az MSN-re írhattok, a Skype-unk Periscope Radio, a telefonszámom 70-658-2856, mindenkit szeretettel várok, hogyha esetleg kedvet támadna telefonálni. SMS-t is küldhettek. Változatlanul várom a reakciókat. Remélem, hogy nem fogunk nagyon akadozni a zenékkel. Igyekszünk rendesen. Egy kicsit áthúzigáljuk itt a dolgokat. Majdnem úgy volt, hogy nem leszek adásba, mert úgy néz ki, hogy belázad a család az éjféli időpont ellen, és senkinek sincs kedve engem ide elcibálni. Egyedül meg nem akarnak elengedni, hiába bizonygatom, hogy rendkívül jól el tudok közlekedni, de mivel ismernek annyira, hogy nem vagyok ilyen igazi utcai harci kandúr macska, hanem inkább ilyen szelídített házi macska változat, ezért nem bíznak meg bennem annyira, hogy én ebbe a vad pécsi éjszakába egyedül leközlekedjek ide a rádióhoz, itt maradjak, és utána egyedül hazamegyek. Elképzelhető, hogy egy délutáni időpontra lesz majd az adás rakva, én még nagyon harcolok az éjfélért, de mindenképpen előtte szólni fogok, hogyha nem csütörtök éjfélkor leszek, hanem ahogy elnézegettem, szabad időpont a rádióban most csütörtök délután olyan 3 óra körül van, lehet, hogy egy pár hét múlva már akkor fogok jelentkezni. De azért én még nagyon-nagyon szeretnék éjfélkor ülni és beszélni veletek. No, közben szépen lassan megoldódik a technikánk is, ahogy elnézem. Igen, egyre szebben haladunk. És akkor most zenélnék egyet, kapcsolódni fog egy kicsit a témámhoz, nem ezt, hanem az oránt.
De nem fog betölteni.
Hát az már betöltött az előbb.
Nem értem, hogy ez
betöltött. Jesszusom. Akkor... Akkor indulunk egy ilyen számmal, és közben itt berendezzük az egészet, ne haragudjatok.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Thank you.
less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Tudom. Na, úgy néz ki, hogy helyre hoztuk azt, amit kellett. Úgy néz ki. És akkor most elkezdhetem. Szóval volt egy nagy csatánk az előző adás után, hogy ez egy lehetetlen időpont, és hogy ilyen lehetetlen időpontban mindenki jön, megy velem, és elfáradnak, és nem tudnak reggel felkelni, de egyedül nem jöhetek. Ennyi volt a bevezetőm, csak ezt elhadartam, mert közben megszavart, hogy olyan nehezen indult be itt a rendszer. Most még köhögök is a tetejébe egy kicsit. Egy hét telt el azóta, hogy itt voltam utoljára. Velem is történt egy csomó minden, meg átértékeltem az előző adást is. Eléggé szerencsétlen volt a témaválasztásom. Azt mondta az egyik nagyon jó barátom, hogy soha ne szabadkozzak, meg ne mondjak élő adásba magamról rossz kritikát, de miért ne? Szóval az a lényege, az előzőnél ott egy olyan témába vágtam bele, amire később már menet közben rájöttem, hogy egy nagy hülyeség volt, mert aki hallgatta az előző adásomat, az tudja, hogy az alkoholról beszéltem, meg a kábítószerekről. Aztán igazából adás közben kiderült, hogy én ezekhez a dolgokhoz még csak nem is konyítok. Tehát ilyen témát legközelebb nem fogok felhozni, amihez érdemileg nem tudok hozzászólni, vagy alaposan be nem ásom magam abba a témakörbe. Hát ez a hét, ez egy elég érdekes hét volt. Azt nem tudom, hogy nektek mennyire. Nekem igen. Történtek velem olyan dolgok, amik ilyen, hát ez eddig az olyan volt, mint egy mérföldkő. Persze ezen most biztos, ha mikor már elmesélem, akkor sokan lesznek, akik egy nagyot mosolyognak, de tudni kell azt, hogy én egy eléggé szűk körben mozgok az utcán. Általában gyalogosan vagyok, nem nagyon kell tömegközlekednem, hál' Istennek. Valamint olyan közegben mozgok, ahol igazából nem érnek atrocitások, tehát nem tömegközlekedem, de még autók között sem megyek nagyon, mert olyan szerencsés vagyok, hogy általában az én útvonalamon ott mindig csak gyalogosok vannak, és a héten voltunk szakmai gyakorlaton a szülészeti klinikán. Belevezettek bennünket a sterilizálásnak a rejtelmeibe, és amikor vége volt a gyakorlatnak, akkor elindultunk szépen lefele. Tehát ezt mindenki tudja, ugye, hogy egy csoport az nem tud úgy közlekedni, hogy úgy felférjünk a járdára. És hát pont én voltam az a szerencsétlen, aki úgy lelépegetett a járdáról, mert állandóan lecsúsztam. Hát többen voltunk. És egy autó jött mögöttem, és valószínűleg én őt lassításra kényszerítettem, tehát nem tudott olyan gyorsan menni, mint szeretett volna, és hogy így megállt mögöttem, így le volt húzva az ablak a félig, és csak annyit hallottam, ugye jó hangosan, kikiabált, hogy menjél már föl a járdára, bazd meg! De nem is tudom úgy visszaadni, ahogy ő kiabált, és utána otthon meséltem, hogy olyan, mint hogyha biztos láttatok már olyan filmeket, ahol ilyen időutazásba vesznek részt a szereplők, és a középkorban beül az időgépbe, és akkor hirtelen, mit tudom én, a 21. századi New Yorkba ott kiköt, és abban a pillanatban én is úgy éreztem magam, hogy hát uramisten, hát hogy jutottunk el idáig, vagy ez most mi volt? Tehát, hogy egy vadidegen férfi, egy vadidegen nőnek az autójából kiordítja, hogy menjél már föl a járdára, bazd meg. És az volt a vicces, hogy egy jól öltözött, eléggé márkás autóból üvöltözött ki ez az ember, ez az mert nem tudom minek hívni, és valószínűleg egészségügyes is volt még a tetejébe, mert a kórház parkolójából jött ki. És akkor már kaptam ilyen kritikákat, hogy ilyen népnevelés szinten indulok, de hát ez egy marhasság. Hát azért ennyire már ne legyünk neandervölgyiek, hogy csak így ilyesmiket ordibálunk egy idegennek. Hát olvastam, van egy ilyen könyv, hogy a négy egyesség. És mindig szoktam magam kontrollálni, hogy amikor véletlenül ilyen durva atrocitás ér, akkor azt ne vegyem a lelkemre, vagy ne érezzem azt, hogy fú, hát most ez nagyon belegázolt, meg nagyon megérintett. És próbálom úgy felfogni, mint egy látkét, hogy most akkor az én egóm ezt hogy fogja elviselni, hogy valaki ilyen durván beszól, és nem tudok visszareagálni. Hát utána már elég jól kezeltem, és azért mondom, hogy lehet, hogy sokan mosolyognak rajtam, hogy ha, hát ez ugye egy mindennapos jelenség, nekem nem az. Engem meglepett, ugye azt már mondtam az előző adásokban is, hogy alapból kicsit remetébb is vagyok, mint a többi ember, és azért ezek a durva behatások, ezek engem még mindig meglepnek, pedig hát nem a középkorba élek, meg nem is onnan jöttem, de hogy most már erre a szintre eljutottunk, hát arra már mondhatom, hogy hát ez már valami. Ez igen. Most be fogok adni megint egy kicsi zenét. Csak mindjárt elmegyek. Hát szerintem egy kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit mondtam, meg ehhez a mai világunkhoz is, pedig ma vidámabb leszek, de ezt muszáj volt elmesélnem, mert valahol még egy kicsit vicces is szerintem. És akkor jöjjön a zene.
Mikor született, én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár, s jött a hír, hogy a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet, és fut elém, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék, apa pont ilyen lasztira vágyom rég. Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el, fiam, játszunk majd, de most mennem kell. Viszi lehajtott fejjel, egy köncsebb se jön elő, úgy dobom majd, mint ő, mondja, olyan leszek pont, mint ő. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Komoly gimibe jár, soha nem tanul, mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új. Apa büszke rád, de most beszélnünk kell, csak mosolyog, aztán így felel. Tudod, én nekem most, apa, csak a kocsi kulcs kell még, és ha megengeded, elmennék. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Tudom, jó sora van, messzi városban él, hosszú út, mire ide ér. A minap fel is hívtam, mikor láthatnám, ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám. Apa, túl sok a dolgom, s a fiam is vár, ugye jól vagy, jó, hogy hívtál, nagyon jó, hogy felhívtál. Még valamit mondanék, de letette már, csak roham, pont mint én, a fiam, pont mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még.
Hát remélem hallottátok a számot, mert nekem olyan volt, mintha nem játszotta volna le. Hát remélem, mi nem jutunk el idáig a mi gyerekeinkkel. Be lehet, hogy sokan már itt tartanak. Hallottam a héten, én mindig ezt egy kicsit viccként kezdenem, aztán kiderül, hogy tényleg igaz, hogy itt Pécsen a koldusoknak tilos kéregetni, erre már valami jogszabályt is hoztak, vagy nem tudom, és az a lényeg, hogyha egy ilyen koldust kéregetésen kapnak, akkor azt 20 ezer forintra megbüntetik. Hát én ezért hittem erről az egészről, hogy ez egy vicc. Jó, mert hát tudom, hogy nem tudom, emlékeztek rá, aki belvárosban lakik, annak vannak ilyen ismerős arcok, volt például egy néni, aki nagyon brutál módon tudott kéregetni, tehát valami borzasztó módon, és inkább már menekült tőle mindenki, nem úgy sajnálta volna. És akkor őróla keringtek ilyen legendák, hogy valójában nagyon jó anyagi körülmények között él, csak valamiért itt bolyong az utcán, vagy mindenki ismeri a színház téren a harmonikás fiút, vagy volt egy másik ilyen bencsós férfénk, őt én már nagyon régen láttam, ő is a színház téren szokott ücsörögni, így meg is találtam ilyen háttérképek között valamelyik fotós lefényképezte, De hogy ezek az emberek 20 ezer forintot kifizessenek, azt nem tudom. De azt se tudom, hogy aki hozta ezt a rendeletet, ő most ezt komolyan gondolta, vagy mert muszáj volt valamit, de akkor miért pont 20 ezer, és a 20 ezer, akkor hogy fogják beszedni, vagy esetleg úgy gondolják, hogyha nem tudja kifizetni a 20 ezer forintot, akkor esetleg bezárják, de hát ismerve a büntetés végrehajtás kapacitását, ez eléggé biztos, hogy nehezen menne. A másik meg, hogy hát nem tudom, mert jó, mondjuk most tavasszal meg nyáron biztos nem örülnének neki. Télen viszont kifejezetten jól jön szerintem, mert ugye meleg ételt kap meg, tető van a feje felett, tehát én nem hiszem, hogy ezt a hajléktalan helyzetet, ami Pécsen van, ezt egy ilyen nagyon fura rendelettel meg lehetne szüntetni, vagy meg lehetne oldani, semmit nem fog használni. Körülbelül olyan, még régen utaztam a buszon, és ott is ugye a hajléktalanok felszálltak a buszra, és az ellenőr, aki rendkívüli módon ki lett képezve, ő elkérte a jegyét, vagy a bérletét, és akkor mondta, hogy nincs, és akkor az ellenőr megfenyegette, hogy hát ebben az esetben végrehajtással fognak ellene élni, és akkor intelligensebb típus volt a hajléktalan, és mondta, hogy hát ő most borzasztóan félti a hátizsákját, mert valószínűleg komoly veszélyben van. Úgyhogy nem tudom, hogy ebből mi lesz. Várom egyébként a reakciókat, írjatok, meg a telefonszámomat még egyszer bemondom, 70-es 658 28 56, most már kivételesen megtanultam kívülről, mert eddig a saját telefonszámomat sose tudtam. Ennyi hasznom van abból, hogy csütörtökön itt tudok. Meg egyébként szeretek is itt ülni, szóval ezzel semmi probléma nincsen. Az előbb egy Zorán szám ment a... Ugye hallgattátok, és ugye mindig nagyon szeretnénk mindent nagyon jól megcsinálni, hogy semmit ne roncsunk el, hogy minden sikerüljön. És a kezembe került ez a Négy Egyesség című könyv, ami elsőre egy olyan, hát olyan meseszerű valami, túl egyszerű, túl könnyűnek látszik az egész, hogy úgy mondjam, megpróbál megtanítani bennünket élni. És ugye ez a könyv azt állítja, hogy a poklot és a mennyet, azt mi hozzuk létre, és még ebben az életünkben. Tehát ebben az életünkben itt és most lehetünk a pokolban, és ugyanakkor lehetünk a mennyországban is, és ez attól függ, hogy mi hogy állunk hozzá a dolgokhoz. És tehát olyan kis egyszerű dolgokat mond, hogy vigyáznunk kell arra, hogy hogyan beszélünk, vigyáznunk kell arra, hogy ne mondjunk rosszat másokról, hogy ne pletykálkodjunk, akkor vigyáznunk kell arra, hogy ne feltételezgessük a dolgokat, és hogy minden nap úgy éljünk, hogy minden nap jusson eszünkbe a saját halálunk. És elsőre nem egy vastag könyvecske, meg egy kis picike vékonyka, és nekem elsőre olyan gagyinak tűnt az egész. És akkor elkezdtem átolvasni rendesen, és rájöttem, hogy hát nem mondhatnám, hogy gagyi, és mindig a legegyszerűbb dolgok a legigazabbak. Így az évek során most már mondhatom, hogy a nagy vallásokat, tehát a fő vallásokat, azokat én áttanulmányoztam, mert biztos már elmondtam, hogy valahogy mindig érdekelt, hogy miért vagyok itt, mit kell csinálnom, mi az oka, van-e értelme, és azt hiszem, mindenkinek megfordult már a fejében, hogy miért vagyunk itt. És a dolog lényege az, hogy azt figyeltem meg, ahogy így ugye elolvastam a Bibliát, akkor megismerkedtem az indiaiaknak a vallásával, és egy vallás maradt ki nagyon-nagyon sokáig, és arra is rájöttem, hogy talán azért, mert ugye szeptember 11 óta ugye elég negatív színezetet kapott a muszlim vallás, mint kiderült, nem is Mohamedán, hanem muszlim, és azt is áttanulmányoztam, és azt vettem észre, hogy az alapok, azok mindenhol ugyanazok. És ahogy ezt a négy egyesség könyvet olvasgattam, ez szinte erre épül fel. Mert ugyanezt mondta Jézus, ugyanezt mondta Buddha, ugyanezt mondta Mohamed, ugyanez van a Krisna vallásoknál, csak valahogy úgy menet közben, meg az idők folyamán úgy szépen eltorzították az egészet. És most kezdünk egy kicsit visszatérni ezekkel a könyvekkel, amik megjelentek a piacon. Nem mindegyikre mondom azt, hogy jó. Van, amelyikkel látszik, hogy direkt azért írták, mert most nagy divatja van ennek a dolognak, és jobban foglalkoznak az emberek a misztikával, mint egy jó pár évvel régebben. De ez a kis könyvecske, Ez annyira nagyon egyszerűen tanít megélni, majd a zene után elmondom, hogy miért, hogy mindenkinek javaslom, hogy olvassa el. Hoztam egy kis Kill Bill-t, én nagyon-nagyon imádom azt a filmet. Van a kedvenc filmjeim, az egyik a Matrix, és nekem a Kill Bill is ezek közé tartozik, és mivel szeretem a Kill Bill-t, ezért a zenéjét is imádom. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV.
No.
Na, tehát ez a négy egyesség című könyv, ez azzal indít, hogy nagyon kell vigyázni a szavainkra, hogy mikor mit mondunk. Ja, Lajos megérkezett egyébként Pestről.
Halló.
Ő van velem, úgyhogy most lehet, hogy ma megálltam volna itt kínomba, hogyha ő nincs itt, és nem segít nekem abban, hogy a zenéket rendesen be tudjam adni. Itt el is van, ahogy elnézem. A technikai akadályokat hárítjuk el. Na, tehát akkor ott hagytam abba, hogy ugye vigyázzunk a szavainkra, mert a szavaknak erejük van. És a szavainknak a nagy részét mi arra használjuk most föl, hogy másokat bántunk vele. Mint például, éppen tehát, hogy azért hoztam ezt a témát, mert ez a bolond autós küvöltött nekem oda, hogy menjél már fel a járdára, baszd meg, hogy erre használjuk föl. Tehát nem is gondolkodunk, hogy mikor, kit sértünk, meg hogyan. A másik pedig, ami megint érdekes, az a pletykáról szól, hogy valóban két ember kommunikációjának, és most akinek ez nem szokása, az ne vegye magára, de két ember kommunikációjában biztos, hogy megjelenik egy harmadik személy, akiről beszélnek. Vagy jót, vagy rosszat, de általában inkább a rosszabbat szokták mondani, mert az úgy érdekesebb, meg izgalmasabb is, meg ha nincs téma, meg talán akkor ha arról tudunk mondani valami nem jót, vagy a magánéletéről, vagy a munkájáról, a családjáról, akkor egy kicsit jobban érezzük magunkat. És nagyon nehéz úgy élni, hogy még véletlenül se történjen meg velünk ez a dolog. Mert hogyha nem folysz bele ezekbe a dolgokba, akkor a társaság számára unalmas leszel. Nem lehet veled miről beszélgetni. Elég nehéz megkerülni ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz egy helyzetbe pártatlannak lenni, mert minden embercsoport elvárja azt, hogy valamelyik oldalra oda kell állni, és csak úgy tudod megcsinálni, hogy nem állsz oda egyik oldalra se, hogyha teljesen kívül maradsz. De akkor meg már egy idő után nem is tudsz abba a társaságba belefolyni, vagy oda menni, vagy ott lenni, mert nem tudnak veled mit kezdeni. És tényleg egy napi 8 órának ahogy telik a 8 óra, úgy biztos, hogy egymást beszéljük ki. Tehát erre hívja, ez az egyik, amire felhívja a figyelmet, hogy ezeket a szavakat nagyon-nagyon rosszul használjuk föl. Mert érzékenyebb embereket meg tudunk bántani vele. A másik volt, amire oda kellett figyelni, az a feltételezés. Hogy bekerülünk valamilyen közegbe, vagy egyszerűen csak otthon vagyunk, és valamit el kell intéznünk, vagy valaki csúnyán néz ránk, akkor elkezdi az agyunk mozizni, hogy hát ő most mit fog gondolni, vagy ha valamit elszúrunk valahol. Még nem is történik semmi, de már előre gondolkodunk, hogy ő akkor most mit fog gondolni, hogy most ő hülyének néz, vagy nem néz hülyének. És az egész nap folyamán saját magunkat bántjuk. Az agykontrollosoknál a Szilvának volt egy olyan mondata, hogy az agyunk olyan, mint egy részek szamár, ide-oda kóborul egész nap. És ez igaz is. És az Alkimista írójának az egyik könyvében olvastam, hogy az a könyv címe egyébként, hogy a mágus, hogy elindult El Camino. Igen, El Caminót járt a végig, és volt mellette egy társa. És az azt mondta, hogy ahányszor egy negatív gondolat megfordul a fejében, akkor az egyik körmével nagyon élesen nyomja be a hüvelykújjánál a körömágyat. És estére azt vette észre, hogy tiszta egy merő vér volt a körömágya, mert egész nap negatív gondolatai voltak. És tényleg hajlamos az agy arra, hogy ne a jón gondolkodjon, hanem mindig valami baj, vagy valami rossz jut azonnal leszünk be, és egyfolytában pánikolunk. Most megint azt mondom, hogy akinek ez nem szokása, az mondja azt, hogy hál' Istennek, de jó nekem, mert én nem csinálok ilyet. De én magamon is észreveszem sokszor, hogy megoldódik egy akadály, túljutok valamin, és akkor körülbelül 5 percig ennek így nagyon örülök is, de utána már eszembe jut, hogy nem tudom, de akkor megint eszembe jut valami hülyeség, és akkor azon megint aggódom tovább. És azt mondja, hogy ezeket a feltételezgetéseket kell sürgősen abba hagyni. És a másik, amit meg kell tanulni, ami megint egy nagyon nehéz dolog szerintem, hogy állandóan a jelenben élni. A jelenben élni akkor nehéz a legjobban, hogyha még nem is szereted, amit csinálsz, tehát akkor jelenben lenni, nem tudom, az annyira nem vonz. De az biztos, hogy sosem koncentrálunk 100%-osan éppen arra, amit csinálunk, hanem vagy azon gondolkodunk, hogy mit csináltunk, vagy azon gondolkodunk, hogy mit fogunk csinálni, vagy teljesen másfele elterelődik a figyelmünk, és akkor eltelik 1 perc, 2 perc, 5 perc, 10 perc, és abból a jelen pillanatból nem is igazán észleltünk semmit, és mire észbe kapunk, addigra már az a múlt egyik pillanata. No, és akkor abba hagyjuk ugye önmagunk riogatását, és megnyugszunk 3 másodpercre, és azt veszük észre, hogy már megint bedobott az agyunk egy új témát. Aki nincs ebben a helyzetben, az egy nagyon-nagyon szerencsés ember, de a tanulmányok, a közvéleménykutatások, egy csomó könyv az azt bizonyítja, hogy igenis ez a probléma, ez létezik. Valóban sokkal könnyebben elhisszük a rosszat, azt, hogy valami rossz történik velünk, mint elhiggyük azt, hogy valami jó történik velünk. Biztos hallottatok már erről a Titok című könyvről. Az alaptémája valóban nagyon-nagyon jó. Mert az emberi életnek tényleg akkor van értelme, ha mindent megkapok, amire szükségem van, erőlködés nélkül és könnyen. Annyi a gond vele, hogy mi olyan úgy lettünk szocializálva egyrészt, hogy mindenért nagyon keményen és nagyon komolyan meg kell dolgozni. És azért ezek ahogy már gyerekkorunktól kezdve mondjuk úgy, hogy háziasítottak bennünket, ezek nagyon-nagyon mély nyomok mindenkiben, már ahogy neveltek. És valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor azt mondja, hogy nagyon jó, és egy ideig csinálgatja is, csak éppen az idővel van a probléma, tehát eltelik ennyi idő, annyi idő, nem valósult meg az álma, föladja, mélyebbre zuhan vissza, mint ahonnan elindult. Azért, talán ezért tetszik nekem jobban ez a könyv, mert nem ültet el bennünk ilyen nagyon nagy ábrándokat, egy teljesen egyszerű, normális életet ígér, konfliktusoktól mentesebben, és éppen az a csodálatos benne, hogy ha tényleg sikerül megvalósítani, akkor valóban sokkal boldogabbak leszünk. De nem csak mi, hanem a körülöttünk lévők is, hiszen valószínűleg vigyázni fogunk a szavainkra, nem fogunk megbántani senkit, nem pletykálunk ki senkit, pedig ez igen nehéz bizonyos esetekben, és az agyunk sem gyártja előre nekünk az olyan problémákat, amik még meg sem születtek. Van egy olyan része a könyvnek, amiben azt mondja, hogy készüljünk a halálra. Ő így mondja, hogy találkozzunk a halál angyalával. Ami egy gyakorlat, és abból áll, hogy minden reggel úgy keljünk föl, hogy örüljünk annak, hogy fölébredtünk, ami azt jelenti, hogy élünk. Azt ugye nem tudjuk, hogy most holnap után föl fogunk-e ébredni. Éppen ezért gondolja, hogy a műírója, hogy sokkal boldogabbak leszünk egész nap, hiszen még mindig élünk. Ugye a halál utáni terület az egy nagyon misztikus dolog. Senki nem jött vissza, hogy elmesélje, aki visszajött, annak nem hitték el. Ezért tehát mi az életnek örülünk. És hogy ezt mennyire nem vesszük komolyan, erre mindig úgy legyintgetni szoktak. Nekem sajnos most egy nagyon közeli ismerősöm családjában történt egy ilyen tragédia, hogy az illető elment dolgozni, és utána már nem ment haza. Tehát amikor azt mondja, hogy ugye minden nap úgy keljünk fel, hogy jaj, de jó, hogy élünk, ez nap mint nap bebizonyosodik, hogy hát ez tényleg így van. Csak körülbelül felkérés után 1/4 órával már annyira elborítanak bennünket a problémák, hogy nem jut eszünkbe, hogy örüljünk annak, hogy élünk. mert ugye az agy generál előre, és majd Eckhart Tolléval fogok búcsúzni, hogy ő mit mondott erre, közben most megint megpróbálok egyet zenélni, ha sikerül. Sikerül.
Far too revealing. Why must it be like this? A love without feeling. Something wrong with you, I know. I see it in your eyes. Believe me when I say it's gonna be okay.
You from the start, I won't be demanding.
I won't be demanding.
If you have a change of heart, I'll be understanding.
I'll be understanding.
When love becomes a broken heart and dreams begin to die, believe me when I say
we'll work it out somewhere.
Controlling you. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you.
And if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye.
I try to hide the truth that's in my eyes.
Love without feeling.
But when I feel we're not in love, I know I'm losing you.
Believe me when I say we'll work it out some way.
I'll never try to hold you back. I wouldn't try control. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you.
And if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say
it's hard to say goodbye.
Eckhart Tolle írja az Újföld című könyvében, hogy ment az egyetemre, és metrón utazott, és nem messze tőle volt egy nő, aki magába beszélt, de hangosan, és egyfolytában vitatkozott, veszekedett magával. Leszálltak, és ugyanabba az irányba mentek mind a ketten, ő egy kicsivel a nő mögött, és úgy odafigyelt arra, hogy mit mond a nő. És ilyesmiket hallott, hogy hát persze, mert te mindig rosszat akarsz nekem, mert megint elrontottam, de miattad rontottam el, pedig nagyon igyekeztem, és ezt így végig, egészen addig, amíg mentek az utcán, ezt a nő így mondta magának, és akkor az volt az érdekes, hogy mind a ketten egy helyre mentek, tehát ez elepődött meg a legjobban. És amikor ez a nő eltűnt a szem elől, akkor jutott eszébe, hogy hiszen mi is ugyanezt csináljuk, csak mi nem hangosan. Tehát minden ember ugyanilyen vitákat folytat a fejében, hiszen gondolkodunk. Van egy aranyos ismerősöm, akitől megkérdeztem, hogy te még gondolkodsz, és azt mondta, hogy ő nem szokott gondolkodni. És akkor úgy néztem rá, és ő azt mondta nekem, hogy mert attól megfájdul a feje. És erre mondják azt, hogy ha ez tényleg így van, akkor ő már elérte a buddha állapotot, mert én erre sose voltam képes, vagy csak nagyon-nagyon rövid ideig, hogy ne gondoljak éppen semmire. Tehát valamilyen szinten az agyunkat is nevelni kell, hogy ne ijeszgessen bennünket, ne legyenek negatív gondolataink, hogy csak a jót lássuk. És akkor talán egy sokkal egészségesebb világban élünk. Nekem egy kicsit utopisztikus, amit tőle szeretne, és ha el is jön, akkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Valószínűleg sokan vagyunk már, akik kis lépésekkel megpróbáljuk elkezdeni. Megyünk előre 5-öt, valószínűleg 3-at visszacsúszunk, mert van egy csomó régi beidegződésünk. Ha pletykáról van szó, akkor elfelejtjük, hogy nem pletykálunk. Hogyha valakit kritizálni kell, akkor elfelejtjük, hogy ne kritizáljuk, mert az egy nagyon nehéz dolog, hogy ugye azt mondjuk, hogy úgy szeresd embertársaidat, mint te magad. És ez borzasztó nehéz, tehát mindenkit szeretni, én megmondom őszintén, nem vagyok rá képes. Tehát nem is tudom, mit kellene tennem magammal ahhoz, hogy én eljussak arra a szintre, hogy mindenkit szeressek, és ezt be is vallom. Tehát mindenkiben megpróbálom meglátni a jót, de ha egyszer nincs ott benne, akkor nem hiszem, hogy én per pillanat képes lennék azt az embert szeretni. Inkább mondjuk azt, hogy eltűr,